Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Németország először bocsátott ki 30 éves lejáratú kötvényt negatív hozammal. A stúdióban itt van Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt kívánok! Ennek mi értelme van?
Jó reggelt a hallgatóknak! Eddig is a 10 éves kötvény hozama, meg a többi német államkötvény hozama eddig is negatív volt. Most az az újdonság, hogy a hozam csökkenés, vagyis a negatív hozamok emelkedése elérte azt a szintet, amikor már a 30 éves kötvény is negatívba váltott. Bár nem nagyon, tehát 2 milliárd eurónyi kötvényt bocsátott ki a rendszeres pár hetente tartott kötvény aukcióján a Bundesbank. Ebből mindössze 800 milliót vásároltak meg. Igaz, a aukción kialakult átlaghozam az mínusz 0,11%. Ez annyit jelent, hogy aki megveszi és lejáratig tartja, az minden befektetett 100 eurójáért 97 euró. Egész pontosan. A 100 eurós kötvényt 103-on veszi meg, és 100 eurót kap a végén. Tehát 30 év alatt 3%-ot bukik. Ez nyilván értelmetlennek tűnik, mert azt gondolhatjuk, hogy befektetők is, hogy ez a hozamcsökkenési periódus tovább tart, tehát még negatívabbak lesznek a hozamok, de hogy 30 évig kitart, azt nyilván senki nem gondolja, vagy legalábbis eléggé furcsa lenne egy nyugdíj alapnak a teljes vagyonát mondjuk negatív hozam mellett befektetni, mert akkor az azt jelenti, hogy nincs értelme a takarékoskodásnak, jobban járnánk, hogyha ez alatt a 30 év alatt végig készpénzt tartanánk. Ezt nyilván egy nagy alap, meg egy bank nem teheti meg, de itt inkább másról van szó. Alapvetően rövid távú spekulációról azt gondolják, hogy a hozamok még lejjebb mehetnek. Inflációs veszély jelenleg nincs, a német gazdaság lassul, inkább recessziótól lehet tartani, tehát a mínusz 0,11-ből könnyen lehet 0,15 vagy 0,20. Hogyha 0,20 lesz egy ilyen hosszú távú kötvénynél, ez a pici 0,1%-os hozamváltozás is 30 év alatt az árfolyamban majdnem 3%-ot okoz, ami azt jelenti, hogy megveszi most valamilyen árfolyamon. Ha tovább csökken a hozama, akkor a meglevő kötvény nyilván drágul, mert ennek 0,11-es hozama van, ez többet ér, mint az akkori hozamszint, ami mondjuk 0,2 lesz, tehát 3%-os árfolyam nyereséget el tud könyvelni rajta. Akik most vesznek, azok rövid távú szempontok miatt vásárolnak. Egyébként azért azt látni kell, hogy Magyarországon még itt nem tartunk, de itt is a múlt héten volt egy nagy hozamcsökkenési rally, a 10 éves papír, nálunk ugye a 10 éves inkább a hosszú távú referencia, nem a 30, lecsökkent 1,5%-ra, most egy picit korrigált tegnap 1,75-re, de ez is azt jelenti, hogy honfitársaink is, az intézményi befektetők azt gondolják, forintban kibocsátott kötvényről van szó, hogy 10 éves távlatban évente átlagosan az 1,75% az egy megfelelő korrekt hozamszint.
Meglátjuk. Hova tenni a pénzt?
Alapvetően erről van szó. Nincs hova tenni a pénzt, megváltoztak azok a szabályok, amik az elmúlt 200 évben a közgazdaságtanban jellemzőek voltak, miszerint a kamat az elhalasztott fogyasztás bére, és azt, hogy nem most fogyasztom el a rendelkezésemre álló pénzért kapható javakat, hanem majd egy év múlva, ezért nekem jár valamilyen többlet. Ez szűnt meg, ennek vannak demográfiai okai, előregedő társadalom, van termelékenység növekedéséből fakadó oka, amit inkább a robotizáció okoz. Tehát ahhoz, hogy fogyasztási javakból többet állítson elő a társadalom, most már nem feltétlenül több élő munkára, hanem egyszerűen több robotra, automatizálásra, egyéb technológiai fejlődésre van szükség. És ami igazán drágítja az inflációt, az mindig az élő munka. Amennyiben a robotizáció tovább terjed, akkor valószínűleg a termelékenység növelése inkább technológiai kérdés, és nem pedig munkabérkérdés.
Ha a közgazdasági szabályok megváltoztak, a kamat értelme megváltozott, az természetes személy, az ember, hogy tud ehhez alkalmazkodni, akinek szükségletei vannak, meg fogyaszt?
Illetőleg alapvetően a természetes személy számára a legfontosabb szükséglet a nyugdíj időskorban való öngondoskodás, ami ha nálunk kevésbé, mert nálunk ezt inkább az államra bízzák, de tőlünk nyugatra azért eléggé elterjedt. Ez egy jelentős probléma, hogy azok az emberek, akik évtizedek óta takarékoskodnak, és azt gondolják, hogy a takarékoskodás jutalma a kamatos kamat, azok most eléggé nagy bajban vannak, mert egyszerűen abba lehet csak bízni, hogy olyan csekély az infláció, vagy akár negatív infláció lesz, hogy nem gond, hogyha nyugdíjas korukra nem kapnak több pénzt vissza, mint amit effektíven félretettek. Hát biztos, én magam részéről nem gondolom, hogy ez a folyamat teljesen így örök időkig fog tartani. Biztos, hogy akár egy következő válságban, akár máskor, ez mindenképpen változni fog ez a hozzáállás.
Előre 30 évvel későbbi fogyasztási igényemet nem tudom elfogyasztani. Akkor mit csináljak?
Hát alternatív befektetéseket kell választani, nyilván kockázatosabbakat, mert azért a részvénypiacon természetesen van hozam, a osztalékhozam, tehát a rendszeres osztalékot fizető papírok, azok nagyjából 2-3%-os osztalékhozam mellett beszerezhetőek, a nagyon biztonságos papírok is, de Magyarországon például 5-6%-os osztalékhozammal lehet vásárolni a tőzsdén részvényeket. Egyébként nálunk ez azért nem probléma, mert a magánszemélyek az úgynevezett szuperállampapírt 4,95-ös hozammal vehetik meg. Tehát itt ez inkább a német megtakarítók és nyugdíjba készülők problémája. De azt gondolom, hogy ott is találnak azért olyan részvényeket, amelyeknek pozitív hozamuk van. Igaz, akkor futják azt a kockázatot, hogy egy esetleges válságban annak az ára csökken, míg a bund, tehát a megvett német állampapír, az mindig ugyanannyi eurót fizet. Az más kérdés, hogy annak mennyi lesz a vásárlóértéke. Lehet több is, most ugye erre számítanak.
Kockázat nélkül nincs nyereség, jelentett a cikk Pannónia is. Hogy jöttek ki ezek a számok? Nem túl szépek?
Hát igen, kockázat nélkül nincs nyereség, a biztosítási piacban sem, és van, amikor inkább a kockázat jön be, nem a nyereség. A cikk Pannóniának van egy olyan tevékenysége, amely határon átnyúló tevékenység, kevesi biztosítás. Itt Olaszországban beleszaladt egy pontosan nem körvonalazódott csúnya történetbe, amelyben a olasz vámhatóság rajta, mint kevesen, körülbelül 1,2 milliárd forintot követel, ami nyilván ki kell fizetnie, hiszen biztosító. Ebből nagyjából ennek az összegnek a majdnem kisebbik fele bejön a biztosítási díjból, viszontbiztosításból, stb., de körülbelül 700 millió forint a tiszta vesztesége ebből az egy ügyletből a cég Pannóniának ebben a negyedévben, ami miatt be is szüntette, átmenetileg, szerintem nem is átmenetileg, felfüggesztette ezt a fajta tevékenységét, tehát a határon átnyúló kevesi biztosítást. A másik komolyabb tétel az 1 milliárd forint, az abból fakad, hogy ő 2018 áprilisában, amikor tőkét emelt és befállt a Mészáros csoport, a Konzum 25%-ot szerzett a cikk Pannóniában, és megvett 13 millió Konzum részvényt 300 forintos áron, 8 milliárdot fektetett be, de ennek a felét arra fordította a cikk Pannónia, hogy megvásárolta a Konzum részvénycsomagját. Tehát magyarán a 8 milliárdból csak 4 milliárdot kapott készpénzbe, a másik 4-et visszaadta részvényekért cserébe. A gond csak az, hogy a 300 forintos Konzum részvényeket most július 1-én átváltották ugye Opus részvényekké, de az árfolyama egyharmada az bizony elveszett, és az átváltáskor ezt a számviteli szabályok szerint érvényesíteni kellett.
De az alaptevékenysége az azért rendben van?
Igen, igen. Tehát ez a két tétel volt, ez a 700 milliós olasz veszteség, és a kicsit több mint 1 milliárdos konzumveszteség, de ha ezt figyelembe vesszük, akkor az 1 milliárdos vesztesége, az 1,1 milliárdos vesztesége valójában egy alaptevékenységben 600 millió fölötti nyereséget hozott, ami azt jelenti, hogy 10%-kal nőtt a biztosítási bevétele egy csomó egyéb szegmensben, tehát organikusan, szervesen tudott nőni. Hát sajnos ez a két tétel bejött, amiből az olasz veszteség, az nyilván cash veszteség, azt ki kell fizetni. A Konzum részvények, Opus részvények leértékelődése viszont nem cash veszteség, az csak papíron szerepel, hiszen a részvények eddig is megvoltak, ezután is megvannak, ami azt jelenti, hogy a cash helyzete nem romlott ennyivel, úgyhogy az idei év utáni osztalékfizető képessége az, ha kisebb mértékben is, de megvan.
Kurányi Tamás, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Reinhard Attila, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Minimális csökkenéssel kezdett a Bux Index, most ez éppen 0,1-0,2%-os, attól függ, hogy éppen melyik percben nézzük. A vezető papírok közül az OTP MOL páros 0,1%-os csökkenésben jár, és összességében az a borongósabb nyugat-európai részvénypiaci hangulat, amely a nyitás óta jellemző, az azért ide csak korlátozottan szűrődött át. A Richternél 0,2%-os a mínusz, igaz, gyakorlatilag csak a forgalom, a Magyar Telekomnál szintén csak 0,1%-os a mínusznak a mértéke.
Forint mozdul valamerre?
A forint most a reggeli kereskedés során egy 20 filléres gyengülést mutat, így 327 forint 60 fillérnél látom jelenleg az euróval szembeni jegyzéseket. Kedden a magyar munkaszüneti nap mellett az esti órákban 327 forint 80 fillér környékén is járt az árfolyam. Itt efelett 328-nál kell figyelni egy fontosabb technikai szintet, hogyha azt áttörni az árfolyam felfelé, akkor a 330-as kerekszint kerülne célközelbe, illetve a 330,7-es történelmi forint mélypont. A dollárral szemben jelenleg 295 forint 40 fillér környékén látom a jegyzéseket. Itt most egy perccel ezelőtt jött ki a francia beszerzési menedzser index, amely a vártnál minimálisan jobb lett, és ez egy picit erősíti most az eurót, így gyengíti a dollárt, de 13 perc múlva jön majd a német adat, arra azért még várnak a befektetők, és azt nyilvánvaló, hogy szintén fontos megvárni a forint árfolyam szempontjából is.
Köszönöm szépen, Reinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.